Szervusztok, kedves hallgatók! A 110. ki tudja még mi, és az is rövid. Vagy valami hasonló adását halljátok a Meti Heteor podcastnak. Én Szedlák Ádám vagyok, és rendkívül fáradt, és egy rendkívül összetört Póli Ferenc van még velem itt az éterben. Szevasz, Feri!
Igen, én Póli Ferenc vagyok, és szervusz kelt. Valóban kicsit töröttnek és használtnak érzem magam. Amiről majd mesélek egy kicsit később, még az új divatnak megfelelően ugye mindig van egy vendégünk, és ma is van egy vendégünk, de ez egy elképzelt vendég, egy ilyen imaginary friend, vagy úgy hívják, nem ezt a klasszikus irodalmi hőst, amikor a kisgyereknek van egy kitalált barátja.
Ezt totál nem tudom, hogy ilyen tényleg van-e. Mindig csak amerikai regényekben olvasom, hogy valakinek van képzelt barátja.
Én magyar mesekönyvekben is olvastam ilyet, de ezt nem tudom. Lehet, hogy meg kéne kérdezni valakit, aki nálunk szakértőbb a témában, hogy vannak-e a képzelt barátok a valóság, hogy szerintem vannak egyébként. Minden esetre nekünk most egy képzelt vendégünk van, mert az összes nem képzelt vendégünk az különféle okokra hivatkozva valahogy így kimaradt a rendszerből. Egyrészt, még másrészt úgy volt, hogy nem ma, hanem egy korábbi alkalommal veszik fel ezt az adást, de aztán valahogy az történt, hogy én összetörődöttem egy kicsit, és az utógondozás sajnos nem tette lehetővé, hogy a mikrofon elé kerüljek még időben, akkor még lett volna vendégünk. De így most nevezzük el valahogy a képzelt vendégünket. Mi lenne, mondjuk Xeniának hívnák?
Xenia, gyermekkorom science fictionnek is nevezhető sorozat jutott erről eszembe. És most, ha behúnyom a szemét, akkor Szulák Andrea énekel. Köszönöm szépen, Feri.
Elnézést, bocsánat. Jó, nem muszáj, hogy Xenia legyen, de ez a gyermekkor science fiction, ez mi is volt? Ezt én is tudom.
A Xenia láza.
A Xenia láza, aminek irodái voltak Budapesten. Be lehetett menni egy ilyen igen, rendelt üzlethelyiségbe. És az egy rádió műsors folyamat.
Televízió. Ugye? Tényleg? Televízió. A rádióban, amikor ismét megpróbáltak science fiction-t adni a gyerekeknek, akkor az az Időfutár volt. És abból le is ment 3 évad.
Hát az Időfutár az még most is megy.
Nem, azóta abba hagyták. Én úgy tudom legalábbis.
Én viszont közeli barátságban állok az egyik szerzővel, aki jelenleg is írja az epizódokat, csak nem tudom, hát vagy nem tudom.
Ennek utána kéne nézni, mert a Csirád úrral én úgy emlékszem, hogy bezárták. Ha nem, akkor nagy megvezetés volt ez.
Az Időfutárna az ugye egy ilyen sci-fi szappanopera a rádióban, és igazi jelentős rajongást látok körülötte. Szóval ilyen nagy, tehát imádják a, nem is tudom, az olyan 10-től 14-15-ig. És egyébként tök jók a szerzői is. Tehát ezt kifejezetten tudom ajánlani minden gyerekes szülőnek, aki még nem próbálkozott vele. Az egy nehézség van benne, hogy nem nagyon férhető hozzá digitálisan, egy módon lehet elérni. A YouTube-ban ilyen, van egy playlistemben, hát YouTube videóknak álcázott hanganyagok vannak, ami ilyen 5 rész egy fájlban típusú megoldással a rajongók digitalizáltak. Meg elvileg valahol a rádiónak a hangtárában, már mint a közrádiónak a hangtárában elérhető, de azt tehát a lényeg az, hogy a szerző hosszas unszolásra sem volt hajlandó, illetve nem volt képes mondani egy olyan megoldást, ami elérhető akár csak az ő számára digitálisan.
Én közben olyat találtam a május 1-i Facebookjukon, hogy 70. befejező rész, ez szerepel a mai műsorúságban. Nagyon úgy tűnik, hogy ma hallhatunk utoljára a rádióban Időfutárt, az senkit nem zavar, hogy van még 140 rész. De valamilyen módon akkor ez folytatódik, ez sokkal jobb hír, mint amit gondoltam. Uh-huh. Rádió volt, és tenki van,
igen, mert ilyen kontrány valóban volt, hogy egy időre leállítják, és hogy így nem tudták az alkotók, hogy miért, meg hogy mikor. Na mindegy. Hajrá, Időfutár, de azért a Xenia lázra térjünk még vissza egy pillanatra.
Miközben jó.
Elengedem azt, hogy Xeniának hívjuk a képzelt vendégünket, találjunk ki neki van más nevet, de mesélj egy kicsit a Xenia lázról, idézzük.
Ez ilyen klasszikus science fiction történet volt, tehát a sérült és legénységétől szinte teljesen megfosztott űrhajó, mert nem tudom a nevét, és 2 darab tisztja volt ott összesen, Sörös Sándor és Szombati?
Szombati Gyula.
Gyula. Mm. Igen, ők ketten úgy gondolták, hogy egy űrhajó problémáit csak úgy lehet megoldani, hogyha felsugároznak egy egész garázsnyi magyar gyermeket, aki aztán később Pitagorasz tétel segítségével fogják megmenekíteni az űrhajót nem euklidészi térben a gonosz, mit tudom én, kik ellen, akiknek Szulák Andrea volt a vezető, és időnként még énekelt is. Továbbá volt egy olyan takonyszerű szörny, mint az első szellemírtókban, csak nem oldották meg annyira menőn.
Hú, ez így erős kontentnek hangzik.
Viszonylag erdje volt. Szóval itt az erdjánál ez van ott.
Amikor ez ment, akkor én már ezt nem... Akkor, tehát én ebből már kivoltam nőve, és azért ismertem a jelenséget, de nem ismertem magát a művet. Amin én nőttem fel, az a Zenél a Zakariás, ami egyébként úgy szintén volt rádióban, azt hiszem.
Ezt egyáltalán nem ismerem viszont.
Na tessék.
Innen is látszik, hogy nem egyszerre nőttünk fel.
Abszolút volt egy... Hát, ha azt mondanám, hogy egy emberöltő kettőnk között, akkor azért egy kicsit túloznék.
De... Ahhoz sokkal hosszabb szakára lenne szükséget, hogy ezt a szót használhassad egyáltalán.
De, ó, igen, de mondjuk egy generáció és különbség az mindenképpen felfedezhető. A Zenél a Zakariás, de azt most már akkor természetesen rá kell jöjjek, hogy mi is itt a megoldás. Most került a kezembe egyébként egy ilyen retro könyvképpen. Ez egy jó régi dolog. Kántor Zsuzsa írta valamikor a nagyon-nagyon régi időkben. Nem is tudom, mikor jelent meg, de volt a 80-as évek. És ott is űrhajóban repkednek gyerekek. Ja, azt mondanom se kell, ugye, hogy Mézga Aladár különös kalandjai.
Jó, persze. Az összes mindenféle Mézga az alap volt. Talán még most is adják a tévében, ha nem vigyázunk.
Igen, de hogy azt én olvastam, tehát én igazán úgy ismertem meg, hogy nem a rajzfilmet, hanem a könyvet először, amikor minden fejezetben Aladár egy új bolygóra kerül el, és ezek mind nagyon furcsa bolygók. Szerintem ezt már egyszer emlegettem is itt az adásban, mert valahogy megragad bennem az a mindig átalakulós bolygó, ami tehát minden mindig átalakul valami mással, és akkor ezt így Aladár és az ő kutyája Blöki, akivel ugye mindig együtt utazik, és a Blöki egyébként tud beszélni, szóval ők értetlenül szemlélik, és aztán a flegma kutya az megfejti, hogy mi is volt ez az átalakulás, és van valamilyen nagyon rövid és velős megfogalmazása, hogy világos. A pasasból sas lett, a fából meg pofa. Valami ilyesmit, most konkrétan idéztem két mondatot, de hogy ez ott akkor vicces volt, és még most is viccesként emlékszem rá, bár így elmondva, hát sajnos lehet, hogy nem döntöttem világrekordokat a felhangzó nejletés méteren. Na mindegy, de hogy igen, szóval nekem a Zenél a Zakariás volt, meg a Nemerének volt egy-két olyan, Nemere Istvánnak egy-két olyan gyerekkönyve, amiből aztán rádiójáték készült, és ennek hatására egyébként én olyan messzire jutottam, hogy két általános iskolás osztálytársammal kitaláltuk, hogy mi is csinálunk rádió sorozatot, és csináltunk is, skifi volt, és ezt úgy tudtuk megcsinálni, hogy az egyik srác apukája az elektromérnök volt, és volt otthon hifi szalagos magnójuk, és az apuka barkácsolt hozzá mindenféle ilyen trükköket, amivel például vízhangot lehetett csinálni, meg hangeffekteket lehetett csinálni. És mivel tudtunk ilyen skifis hangeffekteket csinálni, ezért világos volt, hogy skifit kell előadni.
Tehát már akkor podcastoltál, amikor ez a szó még nem is létezett, sőt, az sem, aki kitalálta.
Hát, igen, bár talán inkább rádiójátékot csináltam, de ezt minden esetre Nemere Istvánnak köszönhetem, én meg az a 8 ember, aki hallotta a rádiójátékunkat. De azt hiszem én írtam talán.
8 ember, az egy epizódra. Jó, nem az igazi letöltés, de hát letöltés nélkül szalagon, azért lássuk be ez. Uh-huh. Ez király. És hány részt élt meg ez a...
Az a baj, hogy ilyen részt már nem emlékszem, de hát azt gondolom, hogy nem olyan nagyon sokat. 5-öt, 6-ot, ilyesmi. De mindegy, az belefér, tehát olyat lehet szerintem, hogy csak ennyit élt meg, az ilyen tizen nem sok éves gyerekektől egészen menő még is.
Igen, igen, bár jobb válasz lett volna ez a hülye, vagy most is csináljuk.
Már a gyerekeink csinálják, úgy kéne. Ugye az lehetne mondás. Na de még mindig nem neveztük el a képzeletbeli vendégünket, de még annyi gondolkodási időt adok, amíg elmondom, hogy az a tervünk, kedves hallgatók, hogy ez a mai oly sok viszontagság után nagy nehezen megszületett adás, ez egy nagyon rövid adás lesz, egy kifejezetten ilyen nyári külön kiadás, mert hogy ha bár tényleg nagyon nehezen akart összejönni, de nem akartuk ezt a hetet adás nélkül hagyni, annál is inkább, mert aztán jövő héten nem lesz, és aztán meg a Kelt fog elutazni egy nagyon-nagyon távoli messzi országba, amiért előre is elnézést kér, remélem mindenkitől, aki nem mehet vele.
Úgy emberleg, mint szakmailag.
Úgy bizony.
És én ráadásul, magam is, önmagam nevében és a többi egyéb rizsa.
A Kütyük fővárosába mész, nem?
Oda is lehet, hogy kijutok, hogyha észszerű áron lehet venni úgynevezett vízumot, de hanem akkor csak simán szétnézek a brit birodalom egykori szívében és koronagyarmatán. Mert azért Shenzhenbe kinézni az lenne az igazi. De ha Shenzhen nem jön össze, akkor hát istenképp a Hongkongot is nagy duzzogva.
Aha, szóval egy hongkongi kiruccanás lesz. Mindenképpen nem is tudom, szerintem forgass videót. Tényleg nem viszel magaddal ilyen kis sportkamerát?
Amivel a úgynevezett fényképezőgép amúgy tud HD-t forgatni, és akkor legalább nem arra kell figyelni, merre néz a mellyem, ahová rátűztem a kamerát.
Uh-huh. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezekkel a kis sportkamerákkal azért lehet marha jól csinálni ilyen filmeket. Egyrészt, mert ugye nem kell nézni a kijelzőjét, miközben forgatsz, mert úgy nagyjából abba az irányba tartod, akkor biztos, hogy benne lesz a jelenet, amit meg akarsz örökíteni. Másrészt meg olyan kicsik, hogy így nem annyira tűnik fel a nézőközönségnek, hogy te filmet forgatsz. És ebből kijön egy ilyen, nem is tudom, egy kicsit jobb kedvű forgatás. Vagy nem, ez így hülyeség, nem jobb kedvű forgatás, hanem szóval több kedve van az embernek felvenni a snitteket.
Vagy persze opció még ott kint venni egy Mi kamerát, amit a Xiaomi csinál, de persze nyilván kígyóvérre és sült kutyára, és nem tudom, de nem érhelyére még jobb elverni ugyanezt a pénzt.
Ha van esetleg az új GoPro-nak, annak a kis kockának, ha van annak hamisítványa, az például nagyon érdekes lenne.
A hamis dolgot nagy mennyiségben kell egyébként szerezni, azon én is gondolkodtam. Igen. Egyszer nagyjából 3 napot hackerkedtem el egy Kínából érkezett Kingston pendrive-val, ami 256 gigásnak hazudta magát, ebből 64 megabyte volt a reális, és amíg odaig jutottam, hogy ezt így ki tudjam tesztelni, hogy meddig ír a csipen a réteg, és hogy miután kezdenek eltűnni a dolgok, és még egyszer készen fogadom helyreállítani, és hogyha a firmware-t felül lehet írni, akkor legalább 64-esnek lehessen üzembiztosan használni. Mert $1 ennyi szórakozást nehéz szerezni, vagy nem tudom, hogy 5
Igen, és képzeld, akkor mi jöhet ki egy jó kis androidos tabletből, vagy egy iPhone klónból.
Igen.
Bizonyos értelemben akár akkor így lehetünk egy beharangozó adás is, amennyiben például arról, hogy Kínában, ahol ugye a dizájnnak lényegében semmiféle ilyen szerzőjogi korlátozása nincsen egyrészt, másrészt pedig a végtelen mennyiségben rendelkezésre álló szilíciumlapkák és az ő elektronikai tudásukat mindig megpróbálják mindenbe belegyömöszölni, amiben ez belegyömöszölhető. Egészen fantasztikus formájú és funkciójú mobiltelefonokat gyártanak, nem csak ezt a üveglappal fedett téglát, amit mi használunk. És ez persze nem jön el ebbe a részébe a világnak, mert itt kivenne mondjuk kis Ferrari versenyautó alakú flipfont. Szóval, hogy csodálatos külön iparága van ennek a eszetlen össze-vissza fura formákba belepakolt mobiltelefóniának. Erről majd fogunk beszélni, de nem ma.
Nem ma, és nem is barátunk Axéniával, hanem...
Igen, rajta ragadt ez a név.
Rajta ragadt, hanem van a csőben egy androidos szakemberünk, akit ha Feri nem mutatja be Tigris Bookfence tudományát a Batyányi téren, akkor már beszéltünk volna vele, így most lógunk egy kicsit a levegőbe.
De tényleg igen, azt ígértem, hogy el fogom azt mondani, hogy kedves bicikliző hallgatók, mindig figyeljetek arra, hogy a autósok, a sofőrök olykor ki akarnak szállni az autójukból szabálytalan helyen parkolva, és ha hirtelen nyitják ki az ajtót, akkor annak nem jó neki menni.
Azt akartam kérdezni még adáson kívül, de hát istenként adáson belül is meg lehet, hogy üvöltöttél addig a csávval, amíg lobogott a fülcimpája?
Hát rákiáltottam, igen. Volt valamilyen felháborodott hang, ami elhagyta a számat. De azért igazán az volt, hogy ott az ilyen szűk rész, ő ott leparkolt félkerékkel a járdán, félkerékkel az úton, és én jó közel mentem el hozzá. Tehát, hogy egészen az autó mellett mentem el. Én is egy kicsit máshova figyeltem, ő is egy kicsit máshova figyelt. Szóval, hogy úgy oké, ő volt a hibás, de nem, hogy mondjam, nehéz lett volna teljes szívemből haragudni rá.
Aha. Azért nem jártok össze szállonnál csütni azóta.
Nem, de mondjuk nem is cseréltünk címet, meg telefonszámot, hanem miután ellenőriztem, hogy a bicikli is egyben maradt, és az én testrészeim is, amik fájnak, azok egyik, nem tudom, nem lóg ki a egyetlen csont végse belőlem, meg a szerveim is látszólag működnek, akkor úgy döntöttem, hogy akkor hagyjuk ezt, és neked legközelebb nézzél bele a tükörbe, bazeg. és biciklire pattantam, és elindultam, aztán 100 méter után megálltam, hogy jó, jó, most én biciklizek, de azért ebből az ujjamból ömlik a vér patakokban, és hogy így csak nem biciklizhetek haza. És akkor viszont nagyon tanácstalan lettem, megálltam, és így azon gondolkodtam, hogy de most, na jó, most már ugye ott hagytam az autóst, akinek valószínűleg volt egy elsősegélydoboza, most itt állok, vérzek, mint a fene, most mit nem hívok mentőt mégse egy vérző újhoz, ugye? Tehát azért az hülyén néznek.
Nézd, ha rásen a következő autóra, akkor annál is van egy elsősegélycsomag.
Azt kellett volna, tényleg így letámasztom biciklit, és kilépek a főutcai forgalom elé, hát ha elütt valaki, és akkor már van megmentem. Nem, bementem egy zöldségeshez, hogy nincs neki kötszere, mondta, hogy hát neki nincsen, de nézem ott el a...
De friss finom a répa.
Dugjon bele az ujjam egy banánba. Ez például lehetett volna. Nem, észrevettem egy gyógyszertárat, és oda bementem, és felmutattam az ujjamat, hogy jó napot kívánok, első segít szeretnék kapni, tudnak segíteni? És akkor segítettek is, aztán miután betadinnal fertőtlenítettek, sterilgézzel bekötöttek, azután kifizettették velem a elbontott betalint és a múllapot. Az egyébként vicces volt. És aztán utána már hazabicikliztem, és aztán utána elmentem a traumatológiára, ahol nagyon megmocsértek, hogy ezt tettem, és elláttak mintegy 15 perc alatt. Ezt körülvette egy olyan 2,5 órás várakozás. Nagyon meglepő volt, de hát erről most nem fogok beszámolni, az biztos, hogy emiatt aztán nem tudtuk felvenni a tervezett adást, és ezért aztán vendégünket ma mára már le kellett cserélni Xéniára, képzett barátunkra. Akivel viszont pedig milyen tök jól meg tudnánk beszélni azt a engem nagyon zaklató kérdés, hogy miért nincsenek női okos órák.
Igen, egyébként erre a célra is volt egy másik vendégünk, aki adás előtt egy fél órában csörgött ránk, hogy több barátja érkezett meg a lakásába azzal, hogy ők mind szakítottak ma, és ezt el akarják neki mesélni. Konkrétan a kacával hívtam fel Ferencet, hogy ezen a héten nem lesz adás. De legalább nagyon jó kifogásaink vannak, aztán mégis van, ugye. Lásd mellékre tápránkat.
Ennek az egész készlődésnek a romjait hallhatjátok most. Tehát ezzel próbáljuk kialibizni azt a hátralő pár percet, amit még itt történik, és aztán mindenki.
Van neked egy olyan hírem, ami pedig egy harmadik itt nem levő tagunkhoz kapcsolódik.
Na.
Ez egy tökéletes Gáspár hír lenne, ha még benne lenne ebben a podcastban. Ugyanis a következő történik, Kínából a könnyűipar, egészen pontosan a textilipar elkezdett visszaköltözni Amerikába, ahol adókedvezményt adnak nekik, és ilyen kínai szövőnök tanítják be a déli, egykori gyapott vidékeknek az amerikai asszonyait, hogy hogyan kell kezelni ezeket a gépeket.
Tényleg?
Azért ez kőkemény. Aha. A New York Times volt egy jó kis cikk erről. Nekem különös az adókedvezmény része tetszik a dolognak, persze.
De hát ez nagyon izgalmas.
Az bizony.
Akármilyen gyártás is, de bármi gyártás visszaköltözzen egy ilyen európai vagy amerikai területre. Ezt nem gondoltam volna.
Igen, pláne, hogy nem olyan lépés, hogy azt a három embert, aki a mellyével csiszolta a MacBook-ot eddig, azt behobinírozták és átvitték Kaliforniában, nem igazi rendes iparipar.
Hát jó, hát de mondjuk van, tehát az USA-ban is van ipar, tehát azért nem az van, hogy ott már egyáltalán nem gyártanak semmit. Nem nagyon találkozunk azokkal a termékekkel, amiket, vagy legalábbis nem ismerjük őket. Azt gondolom, hogy autóalkatrészt, meg ilyesmit például gyártanak még ott. Nem?
Igen, csak a textil az volt az egyik első dolog, ami kihalt onnan, hiszen olcsó volt kivinni külföldre, és most van egy ilyen mondat ebben a remek cikkben, hogy a kínai emelkedő bérek és energiaárak miatt kezdi elveszteni a versenyképességét, ezért kerestek mindenhol máshol igazából olcsó munkaerőt, amit itt találtak meg.
Hát amúgy ez egy elég érdekes folyamat, mert azért ez nem csak a textiliparban van, hogy az ilyen nagyon alacsonyan bérezett összeszerelő munka, ilyen szalag melletti munka, az tényleg, amennyire én tudom, kezd elköltözni Kínából olyan helyekre, mint Vietnám, meg Laosz, meg nem tudom, ilyenek. Mert hogy most már egészen normálisak a bérek, vagy hát sok olyan gyár van, ami normális béreken dolgozik. Fura, még a végén tényleg megéljük azt, hogy made by EU matricák lesznek elektronikai eszközöken, amiket használunk.
Igen, kérdezik, hogy ezt a részét ügyesen csinálta meg, bár ha figyelted azt, hogy mi történik közben a Shanghai, nem, a pekingi tőzsdén, akkor az meg egy picit ijesztő,
gazdaság. Beszakadni csúnyán, nem?
Igen, és valamelyik gazdaságos kollega mesélte azt az elmúlt hetekben, hogy egy interjú után megértette végül, hogy mi a probléma. A kínai kisbefektetők gyakorlatilag rulettként használják a tőzsdét, ami hát egy ésebb dolog már rulett.
Igen.
Meg most már a tőzsdéjük is.
Igen, egyrészt meg ott az ingatlan lufi az, ami kezd kipukkadni, nem? És amitől a kisbefektetők menekülnek, és már a legfelsőbb pártfunkcionáriusok nyilatkoznak a tévében olyanokat, hogy semmiképpen ne tessenek menekülni, mert itt nem lesz baj.
Igen, ingatlan, ezt mindenki megszokta az elmúlt 10 évben azért.
Igen, de amennyire én tudom, Kína tervezi a legjobban megszokni.
Ami meg szívás lesz.
Pénzt pumpáltak bele ebbe, és tehát azért szellemvárosok leginkább csak ott vannak. Itt Európában megelégedhetünk egy-egy ilyen épület együttessel, mint ami Budapesten itt a Gellérthegy oldalában látható. Az a Gellérthegyen van, ugye? Az a félig kész beton.
A félig kész beton, ami ott van 20 éve?
Igen, és amit most állítólag valaki megvesz, és majd megcsinál.
Az a rózsadomnak a széle, nem? Szerintem. És az a valami pártüdülő a gyerekkorában, amikor szét nem verték, vagy a mostani csontváz állapotában, de nézzük azóta is.
Xenia azt mondja, elképzelt barátunk, hogy ő még nem élt, amikor az már ott volt. Jó, igen, tehát ez egy viszonylag régebbi darab valóban.
Jó, hát belakatlan ingatlan, meg aztán tényleg nagyon sokan a világon ott vannak, azok a szép piramisok azért Egyiptomban.
Jó, de azt régebben használták, tehát az inkább a rom státuszúnak tekintjük, nem?
Pedig most nyáron biztos, hogy tök jó, nem kell klíma, vastagok a falak.
Ja igen, és a borotvákat sem kell élezni, hiszen azt megteszi az a fura hatás, amit valami csehszlovák tudós fedezett fel.
Hajaj, nagyon elhagytál te a csehszlovák borotváiddal együtt.
Hát tudod, ez a piramisnak elvileg olyanok az arányai, hogy úgy futnak le az energiák az élein, hogy ha egy ilyen piramis alakú és piramis arányú fémdobozt készítünk, és ebbe beteszünk egy borotvát, akkor ez megéleződik.
Úristen, nem.
Hát pedig ez így van, és ez valahogy valami cseh embernek is van köze ehhez a dologhoz.
Mostanában ez sokkal jobban fog figyelni arra, hogy jól borotváltak el csehszlovák, akik szembe jönnek.
Ezt az egyébként próbálták azóta is, hogy ugyanilyen tartóba, hogyha beteszel, mit tudom én, valami romlandó kaját, akkor az nem romlik meg nagyon sokáig. Természetesen lehet, hogy az egész az egy ilyen nettó hoax, azt simán elhinném, de ez még abban az időben kezdett el terjedni, amikor se a hoax kifejezés nem létezett, sem az internet, amin ellenőrizni lehetett volna, hogy hoax ez vagy sem.
Én nagyon gondolkodom, hogy hová raktam a szkeptikus sapkámat, de az egy másik szobában van.
Igen, én sem hiszem el az egészet, de mindenképp érdemes lenne kipróbálni. Vagy megvizsgálni, hogy a múmiáknak nagyon élesek-e a
lábkörmeik.
A lábkörmeik.
Van egyébként, ha már az anyagtudománynál tartunk, egy Dworkin-től kapott link, aki szintén nincs itt az adásban, Palmer volt vendégünk. Ez pedig az MIT-nak az egyik laboratóriában készült videó. Nem mernék megesküdni, hogy az első videó ez nem komputeranimáció-e. Mindenesetre egy így úgy a saját akarata szerint hajló lapról készült a felvétel, és innen az ember tovább kattingat, akkor az látszik, hogy ebben a laborban viszonylag halálkomolyan gondolják azt, hogy az önmagát alakító anyag az egy ilyen izgalmas dolog lesz. Van olyan kocka kiterítve, amit beleraknak egy vödörbe, és összehajtogatja magát kockává, meg egyéb csodák.
Mármint egy vödör vízbe.
Egy vödör vízbe, igen. A víz hatására, meg ilyen molekula modellek, amiket, hogy beszólnak vízbe, akkor összeállnak vegyületté, és nagyban össze vannak tapadva. Nem teljesen látom, hogy mire lesz jó ez a sok kis önálló cuccos, de hát láttunk már ilyen elsőre értelmetlenek tűnő, aztán végül is érdekessé váló dolgokat.
Hát az önmagát hajtogató emlékező anyag az végtelen lehetőséget rejt magában. Szerintem erről is beszéltünk már egyébként korábban.
Egyszer voltak ilyen asztalra összeálló kis robotok például, ha emlékszem biztos.
Tehát a tökéletesen lapra szerelhető bútor, ami konkrétan nem más, mint egy lap, aztán csak le kell egy spritznével is spriccelni, és tük összehajtogatja magát, tudom én, malm szekrényé. Azért ez nem feltétlenül hülyeség, meg a nagyon jól szállítható alkatrészek.
Azt tudod, hogy ezt részben megcsinálták egyébként.
Hol?
A kecsúa sátor, kicipzárzod, megizol egy sört, és összközben sátor.
Én nekem kettő ilyen is van, a családot ebben szoktam sátoroztatni, és nem kellett sört meginni, tényleg annyi van, hogy kicipzározott, feldobod, és mire leesik, már sátor.
De miért ne innál meg egy sört közben?
Mert nem mondjál, lehet olyan gyorsan meginni egy sört. Ez a,
nem hát ez szép csendesen, amíg ő sátor folyamatosan, esetleg azt amíg nem csomagolod.
Amíg egy haverod megpróbálja becsukni, tehát visszacsukni, és hát az addig akár egy több sört is meg lehet inni. És nagyon jól lehet szórakozni is azt, ahogy őt nézed. Általában ezt az ismerőseink szokták csinálni, amikor én neki veselkedem, hogy a nagy négyszemélyes kecsúát megpróbáljam valami értetlenül összehajtogatni.
Kicsúvával változtatni. Bocsánat.
Szénia a térdét csapkodja.
Aztán még egy dolgot akartam neked elmesélni, még pedig az, hogy Windows 10-en vagyok, képzeld el.
Te megléptél a lépést, amit oly sok gyáva ember nem mert egyebek
és milyen én sem még. Kurva hosszan léptem meg.
Miért? Hát csak letöltöd, installálod, hello.
Letöltöd, installálod, vársz 2 órát hibaüzenet, újraindul, visszaállítja a méhetet. Kurva anyázol, kikeresed a hibakódot, mert nincsen semmi, mert nyilván az első nap próbáltad meg ezt csinálni, amikor még senki más nem futott bele ebbe a orbitál pofonba. Nekem egy másfél nappal később lett Windows 10-em a saját számítógépemen. Most már láttam félszemmel valami hacket, hogy valamit a registry-be kell 1-2-es átírni kb., hogy ilyenkor hajlandó legyen települni. Én helyett feltelepítettem a Windows 7-et, ráeresztettem az upgrade-et, és utána lettem boldog Windows 10 tulajdonos. Majd, hogy felbasszam magamat, az öcsém laptopján azt mondtam, hogy akkor figyelj csak, öcs, installáljuk erre is. És ez a másfél óra alatt újraindult Windows 10-be, ekkor már főtt a fejem nagyjából, hogy nincs a teremtésben vesztes csak én. Ez pont egy Ádám nevű ember mondta egy darabban, na mindegy is. De hogy jó, és innentől kezdve itt van, és működik, és végül szép.
Két dolgot szeretnék kérdezni, az egyik, hogy ez nekem valahogy nem derült ki a felszínes utánolvasásból, tehát ha én most installálom a Windows 10-et, akkor megmaradnak a régi fájlok, meg a programok. Ezzel mi van pontosan?
Hát ha úgy csinálod, mint én csináltam a saját vasamon.
Hát igen, hogyha újra húzod a Windows 7-et,
akkor nem. Ha upgrade-elsz, ami az ajánlott felhasználási mód, igen, akkor tök még a háttérkép is. Még a szemét is az asztalon.
Aha. Tehát, hogy minden marad.
És nagyon kultúr, nagyon szép módon, talán még a hangerő beállítás is.
Ja, az a nagy kérdés, hogy mi van például azokkal a szoftverekkel, amiket, hogy is mondjam, csak demo verzióban telepítettél a számítógépedre, vagy egy Linux ISO letöltése közben került fel véletlenül szándékod ellenére a számítógépre.
Nem tudok erre egyértelmű választ adni. Minden szoftver úgy volt fent, és úgy működött, ahogy kellett neki. Nem hiszem, hogy ez a Linux-izóság ezen bármit változtatna. Értem. Majd ha felfrissíted az egyen újabbra, és az elkezd kiabálni, hogy de én nem is vagyok Linux, hanem FreeBSD vagyok, akkor esetleg az okozhat problémát, de hogy magától nem fog csendőrködni.
Olyasmikre gondolok, hogy úgy rémlik például van olyan szoftver, aminek ahhoz, hogy ne kiabáljon segítséget az interneten keresztül az ő papájának, ahhoz a host file-ban át kell írni valamit, ami nem tudom, bedugít valami csatornát, ahol ő egyébként ott vinyoghatna, és akkor hogy ezt például, hogy átírja. Na jó, de nem tudom.
Nem tudom, ennyire mélyen nem mentem bele a rendszer mély lelkébe, hogy én tudjam, mit csinál a host file-val.
És a másik kérdésem...
Érdekesen megnézni.
A másik kérdésem, bár ez szerintem inkább szénél kérdése, mint az enyém. Engem ugye nem érint, hiszen én megkintosan élek és alkotok. De hogy milyen? Mindenki nagyon dicséri, tényleg nem nagyon láttam negatív cikket a Windows 10-ről.
Vannak benne igazán zavaró hülyeségek. Mindjárt megmutatom neked a kedvenc ablakomat ebből.
Azok az OSX-en is vannak egyébként, ugye?
Nincs tökéletes rendszer. Mégpedig az, hogy vannak dolgok, amik így duplán vannak benne. Be tudom, hogy kapcsoljon a képernyő megosztás. Bebizony. Entire screen. Share. Ebben most azt látod az én kijelzőm, hogy magadon túl, igen, hogy van egy settings panel és egy control panel nyitva. Igen. Ez én Luke-én vagyok, az apád érzés egészen erősen.
Igen, mert van egy ilyen flat designos szép settings, és egy régi Windows érzetű,
igen,
control panel. Őrület.
Az egyikben lehet az egyik dolgot állítani, a másikban a másikat, az egyikben a másikat, a másikban az egyikből egy egészen kicsit. Tehát, hogy valaki hiányzott még onnan azért egy pontjal a UX designerek közül, aki időnként lecsapott volna ezzel a pontjal.
A valamelyik kritikában, ismertetőben olvastam azt, hogy ez milyen menő így, hogy ez így van, mert hogy a settings az végül is oda gyűjtötte a valóban fontos beállításokat, és azt már ilyen nagyon bolond biztosan nem annyira Windows-os terminológiájú ilyen techi környezetben valósította meg, hanem hogy ez tényleg egy ilyen használható kezelhető settings, és az összes többi ilyen biciklvacak finom hangolás, amit az ember amúgy se használ, hogyha átlag felhasználó, az maradt a kontrollpanelben. Ez nem így van? Te nem így láttad?
Hát, lényegében igen. Ezt is meg lehet magyarázni, de azért csak egy duplikált funkció. Engem az ilyenek inkább zavarnak, mint nem. Pláne, hogyha mondjuk ilyen ezért háttérképet, meg ilyen szarokat több helyen lehet cserélni.
Na jó, és akkor ezeken túl, vagy tehát ezek
a valóságok? Van például a Windows téma, amiben nincs semmi értékeltő, de ott maradt, és az újfajtában lehet a háttérképet cserélni. Ott? Mi ez?
Értem, tehát ezt nem sikerült teljesen kipolírozni.
Nem. Aztán vannak dolgok, amik nincsenek, például magyarul nincsen Cortana, se az okos kereső, tehát szöveges, se a Hello számítógép kapcsoljába és kezd el játszani Nicki Minajtól valamit. Uh-huh. Hát ezzel együtt élünk, majd egyszer lesz, az ígéretesen nem csak angollal kezdtek, tehát hogy gondoltak más népekre is, akik Kalifornián kívül élnek.
Hát ha csak abból indulunk ki, hogy egy ideig várni kellett ugyan, de most eljutottunk oda, hogy a Google fordító már magyarul is működik, mármint hogyha a kamerának, a telefonon a kamerának megmutatunk egy...
A Wordless, az mennyire szexi.
És az te kipróbáltad?
Aznap, meg volt egy ilyen háttérbeszélgetés, ott beszélgettem ilyen emberekkel, akik csinálták ezt, és hogy az rakta helyre, hogy ez mire jó és mire nem. Meg utána próbáltam
kérdezni, hogy mire jó és mire nem, de azért mondjuk el, hogy ugye, hát ha van egy hallgató, aki nem tudja, hogy megmutatjuk a telefon kamerájának az olasz nyelvű behajtani tilos táblát, amire rá van valami írva, és ugyanazt a behajtani tilos táblát fogjuk aztán egy képen látni, ugyanazokkal a betűkkel, nagyjából, de angol vagy magyarul.
Az egyik ember azt mondta ezen a beszélgetésen egyébként, hogy az a szexi neki benne, hogy neurális háló fut a telefonon internet kapcsolat nélkül, és az felismeri a szöveget a tábláról, leveszi a szöveget, a fordítóprogram lefordítja ugyanazon a telefonon a szöveget, majd visszarakják a táblára, és ez egy szempillantás alatt történik, és már eleve az a tény, hogy fel tudja ismerni ezt a szöveg dolgot, még egy 5 évvel ezelőtt arra nem esküdött volna, mert a számítógép meg tudja mondani, hogy képen kutya van vagy macska.
Igen.
A másik pedig, hogy ő egy ilyen tökéletes turista appot akart csinálni, hogy nem ezzel fogod majd elolvasni a Times-nak a napi vezércikkét. Erre teljesen alkalmatlan is persze. A főcímeket le lehet vele fordítatni Gábbéra. Viszont arra, hogy felé emeled a ismeretlen nyelvű menünek, és azt mondja, hogy igen, ebben van rák, nem abban nincsen rák, arra meg tök jó.
És ez milyen jó is.
És hogy ennyi a vágy igazából. De nem mindegy, hogy a szabad strand arra, vagy a vigyázat akvamező tábla előtt állsz.
Igen, ebben egyébként a Google iszonyú jó, hogy hajlamos csinálni tényleg egy funkcióra korlátozott megoldásokat, amik tényleg azt az egy dolgot tudják, de azt az egy dolgot tudják elég jól. És ez nem egy általánosan felismerhető trend, tehát azért nem tudom, hogy egy Yahoo, vagy egy IBM, vagy egy Microsoft is hajlamos ennyire, annyira lebutított dolgokat csinálni, mint egy Google Keep, mondjuk, vagy mint a Google fordító.
Igen, valahogy a technológiai cég azért szeretnek halálcsillagot építeni. És mond.
Hogy éppen a napokban beszélgettem a Nutshell nevű applikációnak a fejlesztőjével, ugye ez a Prezi által kibocsátott ilyen érdekes fotó-videó között félúton elhelyezkedő valami, amit feliratozni, meg kis ábrákkal ellátni lehet. És ugye ezt a Nutshell-t, ezt magyarok fejlesztették, egészen konkrétan a szakáltestvérek. És ő mondta azt, hogy ezt annyiszor látni, annyi helyen megtörténik, hogy te tényleg egy egyszerű dolgot akarsz csinálni. És csinálod azt az egyszerű dolgot. Ők ugye a legutóbb a Meta.io nevű ilyen videó storytelling eszközt csinálták, nevezük így. És hogy ők azt gondolták, hogy ez volt a lényeg, hogy a világ legegyszerűbb videószerkesztő appját fogják megcsinálni, vagy webszolgáltatását fogják megcsinálni. De aztán csak az van, hogy az ember így belekeveredik ebbe a saját univerzumába, egyre kisebb sarkokat ismer meg, és azokból újabb pókokat harap ki, és aztán az early adoptereknek a kommentjére is hallgat, akkor ezt jó, hát azt tényleg kell bele, azt belefejleszti, és végén egyszer csak azt veszi észre, csinál 2 éve ezt a projektet, és hát ez annyira bonyolult, hogy ezt egy új felhasználó egyáltalán nem fogja érteni. És elvitted egy ilyen teljesen szarnak ezt a tőgyit állapotban a megoldásodat, és nem tudtad olyan clean-nek és tisztának és egyszerűnek tartani, amilyennek szántad.
Igen.
Szóval, hogy ez nagyon uralom kell, és nagyon nehéz önuralmat gyakorolni olyan slow folyamatokban, olyan lassú folyamatokban, amik nem egy, tudom én, egy óra alatt mennek végül. Egy órán át még tudsz önuralmat gyakorolni, de mondjuk egy éven át mindig ugyanazzal az önuralommal szemlélni valamit, az baromi nehéz lehet.
Úgy teszem, a nagy sellek vannak amúgy userei? Tehát azzal történik valami ezzel a dologgal? Hogy erről nem beszéltek?
Xeniához fordulok, mit tanácsol, úgyis, mint jogi képviselőm. Xenia azt tanácsolja, hogy erről most nem mondjak sokkal többet annál, hogy vannak userei, ha a nutshell egy kezdő startup lenne, akkor segít verni a földhez, olyan sok usere van, de a nutshell nem egy kezdő startup, hanem a Prezinek
egy játszós projektje.
És ennyit tudok erről körülbelül mondani, de azt például azt el lehet mondani, hogy lesz ennek valami folytatása valahogy, ami egy kicsit más lesz. Bedobtam volna egy linket ide a mi chatünkbe, hogyha sikerült, de másodszorra sikerült. És azt gondolom, hogy ezt majd megmutathatjuk a kedves hallgatóknak is. Tehát aki érdeklődött a nutshell iránt, és mondjuk azt gondolja, hogy ezen még így lenne mit tovább gondolkodni, az mindenképpen megnézheti a nutshell fejlesztőjének az új termékkísérletét, ami egyelőre nem több, mint egy feliratkozási lehetőség, hogy majd bővebben hallhassa a dologról, csak iOS-en, pontosabban csak iPhone-on fog működni az induláskor, de szerintem egy nagyon ígéretes valami, és ezzel akkor azt hiszem válaszoltam is arra kérdés, hogy történik-e valami a nutshell-lel, hát kinő belőle egy másik app, talán nem feltétlenül a Prezinek a szárnyai alatt.
Igen, készül belőle a cashudio.app. Próbáltam olajos magokat mondani, na.
Igen. Szóval mindenképpen egy érdekes története van a nutshellnek. Nagyon, nagyon izgalmas az, hogy egy olyan nagyvállalat, ami most már egy nagyvállalat a Prezi, milyen menő módon tud akár abban is példát mutatni, hogy kipróbál valamit, és hogyha az nem úgy jön be, ahogy ő arra gondol, akkor ezt így tök gyorsan felfogja, és tök gyorsan kezd ezzel valamit. Azt mondjuk nem tudom, hogy most mit fog vele kezdeni, vagy hogy mire jött rá, meg mit fog vele kezdeni, meg hogy egyáltalán. Tehát csak azt mondom, hogy tök szép felhasználó számokat hoz az app, de hogy mennyi az a tök szép, és hogy van ezzel valami probléma, arról nem tudok értelmesen.
Ez nagyon izgalmas lesz így. Szerintem a mágia mentén lehet itt tovább menni, ha te és lassan be a Voxenia adótársunk is egyetért. Vannak még itt nagyon dolgok a adásnaplóban, de csak a mágiások a legizgalmasabbak. Rögtön megváltozik az egész világ, egy alapélményünk más lesz. Nem az van most, mint volt régen. Nem a világ legdrágább dolga lesz a nyomtatóba a tinta. Én ezzel nagyon csodálkoztam.
Mert hogy?
Mert hogy vannak a... de istenkém, de marxos leszek hamarosan. Vannak a világnak ilyen alapépítő tégla jellegű mocskos szemét átverései. És a nyomtatók és az ő tintájuk az egyik ilyen.
Az igen.
Az ablak zsiráfban az elején kéne, hogy legyen a nyomtató tinta. És én ezt képen bárki azt mondja...
Az, hogy a nyomtató olcsó, de bele a tinta az...
Az meg halál drága, és úgyis mindig a sárga fogy ki, vagy a fekete, és aztán kidobod az egészet, a maradék az beszárad, és amikor kéne nyomtatni egy darab egy oldalt, akkor káromkodsz, és egészet vered szét igazából a teraszon baltával.
Ez klasszikusan ez nekem itthon rendszeres probléma. Ma nyomtattam ki valamit reggel, ami egy ilyen használhatatlan hülyeség lett belőle, hogy tényleg, tehát havonta egyszer kell kinyomtatnod valamit többnyire, mert a többit úgyis a munkaeden nyomtatod, vagy nem tudom. És ha van, egyszer kell kinyomtatni valamit, és mindig az lesz belőle, hogy kinyomtatod az utolsó pillanatban, káromkodva rájössz, hogy ezt most nem sikerült, elmész egy boltba, egy vagyonért veszel tintát, és aztán nem nyomtatsz megint egy hónapig semmit, és megint arra jössz, hogy basszus, ez megint beszárad. Elképesztő átverés valóban, úgy, ahogy mondod.
Pontosan, ehhez képest az Afrika szarvánál a kalózok, azok rendes, tisztességes és becsületes üzletemberek egy átlátható struktúrában.
Így.
Nekem van ákád, neked van hajód.
Lássuk, hogy tudunk egymás hasznára lenni.
Igen. És akkor ehhez képest az Epson kitalálta azt, hogy csinál egy olyan nyomtatót, ami nem olcsó, annyira, mint egy olyan nyomtató, ami olcsó. Cserébe az oldalán van egy ilyen nagy vájling, ahová be lehet locsolni marmonkannával kb. A tintát, na jó, nem egy ilyen kisebb kecsapos üveg jellegű dologgal, és ez a tinta az ott el van, majd egyszer csak nyomtatsz vele.
Igen, egyrészt ugye az van, hogy 20-szor annyi tinta fér bele, mint az általánosan elterjedt megoldásokba, és van mondjuk, van még egy ilyen izgalmas mechatronikai újítás is benne, amennyiben ezekben a nyomtatókban általában ilyen valami hővel működő nyomtatófej van, vagy hát ilyen fúvóka, ugyanúgy felolvasztják ezt a port, és akkor azt köpködik ki. Tehát valahogy, mindegy, nem tudom pontosan, de hővel működik, és ezért is tud beszáradni, ez a felolvasztjuk, megszárad dolog. És ehhez képest ebben a nyomtatóban meg egy ilyen piezoelektromos rezgésre épülő cucc van, amitől nem szárad be. Tehát, hogy annyit tekertek azért a történeten, hogy ne száradjon be, és valóban azt ígérik, hogy nem tudom, kicsit drágában veszel nyomtatót, kicsit drágában veszel bele patront, és viszont az egy évig tart. Nem tudom, hogy is van, mennyi? 40 ezer oldal?
4 meg 6 ezer oldalakat emelgetek. 4
meg 6 ezer oldal. Egyébként fura, az nekem nem tűnik annyira soknak.
Én 4 ezer oldalhoz közelítő oldalszámokat egyfajta eszközzel nyomtattam, és ezért ölelném most is kevelemre egyébként Hewlett Packardot, bár az a nyomtató talán már kihalt a családból, mert vissza kéne hackkelni valahogyan csatlakozókat rajta. Volt egy 6L-es lézerünk, ami előttünk valami céget szolgált, aztán én megvettem, használtam. Hát lehet, hogy 6000 forintért, de lehet, hogy átvertek, és 8 volt. Aztán nyomtatóporton rákötöttük a számítógépre, attól teljesen független, hogy azon éppen Windows 98, vagy XP, vagy Linux volt-e, ezeket járta meg az a gép. Időnként kellett bele rakni egy tonert, és amikor nyomtattál, akkor egy picit fűtötte magát, hogy a rendszer az üzemhőmérséklet legyen, majd elkezdte a nevéből kiszámolható 6 lap per perces sebességgel kiköpni a papírokat, amíg volt papír, utána sírt egy kicsit. És ezt bármikor csinálta, tehát hogy ha bombáztak, ha hó esett, ha vendégek voltak, akik fogyott a kocsiból a benzin, ilyen kormány volt, olyan kormány volt, ez a szarint nyomtatott, egészen addig voltak a számítógépénken LPT portok persze, és hogy ilyen is van.
Hát abszolút, így van, és hogy most is van-e ilyen, azt nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok. Nekem évről évre most már több éve felmerül az, hogy amikor a feleségemnek vizsgaidőszaka van, mert hogy így gyerek fejjel tanulásra adta a fejét, és vizsgaidőszaka van, akkor ő papírról tud igazán jól tanulni, tehát neki szokott feszülni, és jegyzeteket nyomtat ki. És ezt az inkjet nyomtatónkon, hát tényleg egészen elképesztő költségekkel lehet csak megvalósítani, és ezért elgondolkodtam, hogy veszek egy olcsó lézernyomtatót kifejezetten erre a célra, hogy évente kétszer, 4 héten át nyomtatunk szöveges oldalakat, és kicsit félek attól, hogy ez a lézernyomtató sem fogja jól teljesíteni azt a feladatot, amit várnék tőle, mert hogy ugye nem az van, hogy a vállalatok meghűltek, és Hewlett Packard már nem tud jól sokáig nyomtatót gyártani, hanem hogy hát üzleti modellt váltottak, és az új üzleti modell azt mondja, hogy úgy kell megcsinálni cuccot, hogy a nyomtató olcsó legyen, a kellékanyag bele drága, és gyakran kelljen venni, és akkor így egy jócskán nagyobb haszonnal számolhatunk. Ami egyébként egy ismert modell, mondjuk a mobiloperátorok is azt csinálják, hogy azért adják olcsón a telefont, hogy azzal aztán sokat és drága perc ilyen telefonálja. De hogyha ez így van, és hogyha ez a logika a nyomtató világban, akkor a lézernyomtató is azt fogja nekem csinálni, hogy 3 havonta beszárad.
Valaki nagyon gyorsan ment az ablakom alatt, nagyon messze. Közben azért az, hogy a lézer az hogyan szárad bele a nyomtatóba, azt mindenképpen mesél majd el. Nagyon szeretnék egyszer száraz lézert látni. Nedveset is akár.
Hát ugye ezer volt beszárad.
Abban ilyen poros dolog van, és azt süti rá.
Így van, tehát ott van egy henger, amit felmelegít a fűtőszál, és valahogy ugye úgy van, hogy is van? Ahol meleg, ott rátapad, ahol nem meleg, ott nem tapad rá?
Talán igen. Azt tudom, hogy ahol forró, nem szabad hozzá nyúlni.
Nem, tehát, de én azt gondolom konkrétan, hogy régebben az inkjet nyomtatók is, bocsánat, a tintasugaras nyomtatók is marha jól bírták, és hogy az komoly iparági fejlesztés volt. Ebben biztos vagyok, hogy ez konkrétan egy projekt volt, fejlesztjük ki azt a nyomtatót, ami nem bír olyan sokáig. Tehát ez a beépített avulás tökéletes alappéldája, hogy így felállt meg annak az új üzleti modellnek, amit hitaltak. És ez egyébként vicces is, hogy akkor ehhez képest az Epson, aki az egyik ilyen főnyomtató gyártó, az azt mondja, na jó, akkor most lényegében csak marketing célokért, de gyártok egy olyan nyomtatót, ami ezzel szembe megy. És egy ilyen alapvető user elégedetlenséget megold.
Mondjuk az Epson egyébként egy trükkös vállalat, persze, hiszen ezer minden gyárt. Annyira ezer mindent, hogy nagyon sok e-könyvolvasóban egy Epson e-papír és Epson kontroller van. Ez a papírnak a mindkét oldalán ott vannak ők.
Aha. Igen, megengedhetik maguknak, hogy néha a saját iparukat diszruptálják, de arra gyanakodnék, hogy azért ez a nyomtató, ez a ki nem fogyós mintasugaras, ez nem fog elterjedni, de nem az lesz, hogy két év múlva mindegyikben egy ilyen kisebb téglányi oldal tütykő lesz, amiben ott fog lötyögni a 20-szor annyi nyomtató festék, hanem ez csak olyan viccből, tényleg csak azért, hogy minden újság megírja, és minden podcast beszéljen róla, és Szénia csak hüledezzen, és álmodjon róla, hogy ő is ilyet szeret.
És amit még lehet szeretni, hiszen mindjárt itt van a... Hogy hívják azt, amikor emberek beöltöznek, és nem a Halloween-ben, az amerikai dolog. A farsang, ezt akartam mondani én. Nagyon péntek van már az agyamban, és húzzák le a redőnt is lassan. De azt akartam mondani, hogy egy csodálatos internetes ember, és nem értem erre, miért mostanáig kellett várni, hiszen hát akár korábban is lehetett volna csinálni, stabilizálta a Bigfootos videót, ami most éppen nem jön be az interneten.
Mi ez a Bigfootos videó?
De én ezt még láttam. Van egy Gimlin nevű emberhez köthető film, amin a Bigfoot, a nagylábú, a Sasquatch látható. Eloptam neked közben a dolgot. Ez egy bénább stabilizálás. Na mindegy is. És ő csinált az egyik alapfelvételt róla, egy ilyen nagy fenyőerdő előtt sétál el egy szőrös valami, miközben az operatőr úgy rázza a kamerát, mintha fizetnének érte. Ezért gyakorlatilag semmi nem látszik rajta. És most volt egy nagyon jó, nagyon fasz a eszközzel stabilizált verzió olyan képkivágásnak, ahol látszik ez a jószág. És gyakorlatilag valaki sétál egy szőrös majom bundában, jellege van az egésznek, ahogy a rázást kiveszed belőle teljesen, úgy tűnik egyre emberszerűbbnek a mozgás ennek az egésznek.
Egyfajta lebuktatása a Yeti legendának?
Nem lebuktatása, hiszen nem tudjuk, hogy ember volt az, akit felvettek 1967-ben. Elbizonytalanítása. Azért az összes ilyen kriptoállatnak, amik állítólag vannak, de valahogy nem sikerül őket megfigyelni, amelyikről van is felvétel, az mind úgy néz ki, mintha egy akvárium taknyon keresztül fotózták volna. Ami vagy hozzájárul az egész hihetőbb tételéhez, hiszen ott remegett az ember kezében a kamera, vagy pedig az aha, persze, közi. Ilyet én is a Dodger kétával.
Szerintem nincsen Yeti, és Xenia is rázza a fejét, nincsen Yeti. Meg Loch Ness-i szörny sincsen.
Dolgoztam pár hónap egy cikke, most félbe van hagyva, mert nagyon sok adatot kéne még hozzá összegyűjteni, és nem nagyon volt kedvem 30 fokban hülyeség után googlizni. De volt egy ilyen hír, hogy elkezdődött a 6. meg kihalási hullám, és akkor egy ilyen jó kis idővonalat össze lehetne rakni, mely állatok tűntek el mikor. Uh-huh. Volt is hozzá egy király forrás, elkezdtem utána googlizni, hogy az ő adataik jók-e, esetekként a 70%-ában jók voltak, maradék 30%-ban nem. Innen érzem, hogy mennyi munkát kell még belerakni. És azok a legviccesebb esetek, amikor egy állatról azt hitték, hogy kihalt, de aztán megtalálták, amikor egy állatról kiderült, hogy az egyik helyen kihalt, de a másik helyen pont úgy az állat él, csak máshogy nevezzük, mert kétszer fedezték fel, illetve a utoljára 72-ben láttuk, de tulajdonképpen senki nem tudja, hogy van-e még. Uh-huh. Őrültesen sok bizonytalanság van ebben az egészben.
Hát egyébként a Rio 2 című animációs film az pont erről szól, legalábbis érintőlegesen, amennyiben a kék arab papagáj azt gondolják, hogy már csak Rio és a... Rio? Nem emlékszem a nevükre. Na mindegy, szóval, hogy a film főszereplői élnek, és aztán elmennek egy esőerdőbeli helyszínre, ahol nagyon sok ilyen kék arab papagáj jön. Úgyhogy a Rio 2 ide kapcsolható, de nem ezt akartam igazán mondani, hanem hogy de te is akarsz mondani valamit, és hagyom már.
Igen, én azt akartam felhozni még, hogy a Gerard Allan-nek van egy fikciós könyve, amiben nem a családjáról van szó, és nem is olyan állatokról, akit ő gyűjtött be valami állatkertnek, hanem hát tulajdonképpen a mikronéziai, vagy a dzsungel életformáról, az ottani Etonben tanult a helyi helyi jelleghez, helyi szokásokhoz igazodó uralkodókról, meg a különböző természetfilmesekről, meg ilyet, ez a körbetűkör típusú nagyon vicces könyv, a Hahagály. És annak is az egyik ilyen plotpointja ez a egy madár, amiről azt hitték, hogy már egyáltalán nincs, és aztán oda jözön el mindenki. De alapvetően akart egy romantikus sztorit írni, meg viccesnek lenni, és mind a kettőt rendkívül jól csinálja. Ha nem is a hangosan felkacagsz a buszon, de mondjuk egy volán buszon már lehet rajta mosolyogni. Időnként előveszem, és mindig vicces.
És akkor ez egy ilyen kitalált, hogy pontosan miről?
Kitalált, megtalálnak egy növényt újra, vagy egy állatot újra, és akkor ennek a következményei meg a megjön a nemzetközi média, az állatvédők, a tiltakozók, a mindegy, az egész a földön elsöpörném, róla is van a környéken típusú emberek. És mi tudnának lenni idealizált kifutása, persze.
Értem. Jól hangzik. Hát ez is mágia. A Yeti szerintem nem mágia, az nincs is, azt tényleg csak kitalálták.
Ám legyen. Egyébként is majd akkor hiszem el, hogy van Yeti, amikor beírtunk egyet vendégnek.
De jó lenne, Xeniát lecseréljük egy Yetire.
Mit szólom, hogy egy Yeti a mobiltelefon? Na mindegy is. Azt sem csinálta meg talán senki egyébként, amikor kijött a szegény viszkis sabló a bőriből hosszú idő után, hogy a kezébe adnak egy iPad-et, cikket azt hiszem senki nem lőtte le. Pedig hát az bőven azután jelent meg, sőt az okostelefon is, mint ahogy őt lecsuklek.
Úristen, de fura lehet. Hát az a jó hír, hogy ugye most már legalább az nem fordulhat elő, hogy mobiltelefonja nincsen a raboknak, mert hiszen most dőlt el, hogy minden rab fog kapni egy mobiltelefont.
Igen, abban viszonylag nagy botrány is volt, amíg ki nem jött, derült az, hogy el volt írva valamelyik egyenlet, és egy azt hiszem, ezerszeres tévedés volt az egészben.
Jaj, ez a klasszikus újságíró hiba. Szeretem az ilyet.
Azt hiszem, hogy a dokumentben is rossz szó volt. Klárika elgépelte péntek délután.
Még jobb. Jelt, az van, hogy kicsit nem figyeltünk oda, és itt teljesen végigbeszéltünk egy adásnyi időt, pedig tényleg röviden akartunk, csak éppen csak csacsogni a nyár újdonságairól.
Hát akkor búcsúzzunk el piszok gyorsan, mielőtt elkezdem énekelni a nyár van alig fürdőruhában közöttős lágert.
Hát ha ezt nem akarjuk hallani, akkor valóban, de akkor azt szögezzük le, hogy jövő héten nincs adás, aztán utána van adás, aztán megint nincs adás. Egy kicsit még bírjátok ki ezt az ilyen hektikusságot, kedves hallgatók, aztán utána jön az ősz, és azzal visszatér minden a normális kerékvágásba, és akkor majd mindig lesz adás. Addig kis türelmet kérünk, és megértést. Xeniának köszönöm, hogy ma velünk volt, és építő hozzászólásaival támogatta az adás elkészítését, valamint szponzorainknak, és itt most szevasztok.
Csendben tűrő családunknak, és a többi.
Nem ment volna a feleségem, nem támogat mindenben.
És hát abban a tudatban hallgassátok ezt, hogy nekünk sem egyszerű nyár van, basszus.
És nekem a fejem is fáj az összetörtségtől, meg a tetanusztól. Szervusztok, kedves hallgatók! Jövünk, már nem sokat kell aludni, és újra
itt. Lesz még máshogy is. Sziasztok!
Hello!